Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! A kormány azon dolgozik, hogy megerősítse a hazai ipart, amelyet a német gazdaság válságos állapota fékez, hangsúlyozta a legfrissebb iparstatisztikai adatokhoz fűzött elemzésében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Felhívták a figyelmet arra, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2024. novemberében az ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához képest 2,9%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 1,6%-kal csökkent. A szaktárca megerősítette korábbi véleményét, miszerint a hazai ipar teljesítményét külső tényezők húzzák vissza. A magyar gazdaság nem tudja magát függetleníteni Németország politikai és gazdasági válságának, elsősorban az autóiparon keresztül érkező negatív hatásaitól. A magyar gazdaság fundamentumai stabilak és jól teljesítenek, 4,7 millióan dolgoznak, miközben 2010-hez képest az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére emelkedett. Több mint egy éve folyamatosan nőnek a reálbérek, és dinamikusan bővül a kiskereskedelmi forgalom, olvasható a minisztérium közleményében. Kedvezőbb lett a borra való adózása idén, ugyanis a korábbinál több esetre érvényes az adómentesség, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Januártól már nem csak a vendégtől kapott borra való adómentes, hanem az is, amelyet a vendéglátó egység üzemeltetője ad. Ehhez azonban olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből kiderül, hogy ki mikor mennyit kapott, vagyis minden adatot fel kell tüntetni, ami a kifizetést igazolja. Hozzátették, hogy az átutalásos vagy bankkártyás fizetésre szintén ez a szabály érvényes. Tehát a közlemény szerint az így fizetett borravaló is csak akkor adómentes, ha arról egyértelmű nyilvántartás készült. Olvasható a közleményben. Még csak nem egy hétig lehet pályázni a népszerű zöld energia támogatásra, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. A magyar családok előtt egy éve, 2024. január 15-én nyílt meg a jelentkezés lehetősége a Napenergia Plus programba. A kormány ingatlanonként legfeljebb 5 millió forinttal segít az energiatárolót is tartalmazó modern napelemes rendszerek telepítésében. A támogatási kérelmek benyújtásának határideje az indulás után kereken egy évvel jövő szerdán lejár. A korábban előregisztrált érdeklődők tehát még pár napig igényelhetnek állami hozzájárulást, a zöld energia termelését és tárolását, áramszámláik csökkentését szolgáló fejlesztéseikhez. Közölték azt is, hogy a kormány a Napenergia Plus programban 105,8 milliárd forintos keretösszeggel ösztönzi a családok zöld energia beruházásait. A nyári keretemelés jóvoltából az eredetileg kalkulált 15 ezerhez képest eddig több mint 20,5 ezer háztartás támogatásáról született döntés 84,4 milliárd forint értékben, és a nyertesek közel harmadának már el is utaltak összesen 16,6 milliárd forintot. Az Európai Unió ingyenes Interrail bérleteket biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében idén tavasszal 35.762 európai, köztük kvóta alapján 787 magyar fiatal kap ingyenes európai vonatbérletet. közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli tájékoztatás szerint az EU Erasmus Plus program részét képező Discover EU program legutóbbi pályázatának nyertesei 2025. március 1-e és 2026. május 31-e között egyedül vagy legfeljebb 5 fős csoportokban utazhatnak Európa szerte. A pályázati fordulóban több mint 135 ezer jelentkezés érkezett. Magyarországról 2955-en pályáztak. A Discover EU pályázatok évente kétszer, tavasszal és ősszel nyílnak meg. A kiválasztott fiatalok annak érdekében, hogy minél több helyre eljuthassanak az EU-ban, a vonat mellett más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, buszt vagy kompot is például, illetve kivételes esetekben a repülőjegyre is felhasználható az igazolvány. Az ingyenes utazási igazolvány mellett a résztvevők kedvezményes kártyát is kapnak, amely több mint 40 ezer tömegközlekedési, kulturális, szállás, étkezési, sport és egyéb szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot tartalmaz. Ebben a pályázati körben azon 18 éves fiatalok pályázhattak, akik 2005. július 1-e és 2006. június 30-a között születtek. Világszerte hosszú évtizedek óta megrendezik az ökumenikus imahetet, amelynek hazánkban a MEÖT, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a szervezője. Ebben az évben január 19-től a következő vasárnapig tart a Krisztus hívők egységét megmutató országos rendezvény sorozat. Az idei tematika kissé rendhagyó, most nem egy ország ökumenikus keresztény közössége mutatkozik be. Az imaheti füzetet és liturgiát egy észak-olaszországi szerzetesi közösség állította össze, és az 1700 éve Niceában tartott első zsinat hitvallását helyezték a fókuszba. Fischl Vilmos evangélikus lelkészt, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkárát hallják.
Az ökumenikus imahetet minden évben megszervezi a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, és ezt együtt szoktuk szervezni a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával. Ez 2025. január 19-től 26-ig, tehát vasárnaptól vasárnapig tart. Az imahét, ez tulajdonképpen ima 8-ad. Mindig van egy vezérigéje az imahétnek, ez most János evangéliumának a 11. fejezetének a 26. verse. Hiszed-e ezt? Ugye ez Lázár feltámasztása kapcsán kerül elő ez az ige, és ezt az imaheti füzetet most a bosszei monasztikus közösség szerzetesei készítették Olaszországban, és van egy különlegessége, lehet ezt mondani, ennek az ima hétnek. Általában egy országot mutat be egy ökumenikus közösség, amikor egy ilyen füzetet előkészít, amiből aztán az egész világon imádkoznak egy héten keresztül. Itt azonban ez a szerzetesi közösség nem egy országot mutat be, hanem a nicei zsinat 1700. évfordulója alkalmából a nicei hitvallást teszi középpontba. És ez határozza meg igazából az egész füzetnek a felépítését. Persze a napi tematikák, azok a hagyományosak, tehát minden napnak van egy vezérgondolata, vannak igék minden napra, ószövetségi, újszövetségi ige, és minden napra ajánlottunk az ökumenikus énekeskönyvből énekeket az igékhez megfelelően a napnak a tematikájához igazodva.
Az ökumenikus ima hétországos nyitó istentiszteletét január 19-én vasárnap 18 órától a fővárosban a Deák téri evangélikus templomban tartják. Az első vasárnap hazánkban az üldözött keresztényekről való megemlékezés alkalma is. Ezen a héten tartják az Allianz ima hetet, ami ugyancsak nagymúltú nemzetközi keresztény kezdeményezés. A 19. század közepén Angliában szervezték meg először, hogy az esztendő első teljes hetében közösen imádkozzanak a hívek, vezetést és áldást kérjenek az új évre. A Magyar Evangéliumi Allianz tagja a világ több mint 100 országát összefogó szövetségnek. Debrecenben a Csapókerti Református Gyülekezet 2008 óta rendszeres résztvevője ennek a programsorozatnak. A részletekről Lakatos Zoltán lelkipásztor beszélt rádiónknak.
Régi hagyománya van az Allianz imahétnek, hiszen a 19. század közepén Angliában indult ez a mozgalom, hogy az esztendő első teljes hetében vasárnaptól vasárnapig 8 napon keresztül együtt vannak a Krisztusban hívők, együtt imádkoznak, kérnek vezetést, áldást az új esztendőre. És Magyarországra is hamar eljutott ez. Aztán Magyar Evangéliumi Allianz is megalakult, így rendszeressé vált országunkban is. Itt a Csapóketté vonatkozás a 20. század második felében már gyakorolták az Allianz imahetet, és ezt a hagyományt elevenítettük fel 2008-tól kezdve, és azóta rendszeresen tartjuk. Ehhez kapcsolódott a Szappanos utcai baptista gyülekezet is, és azóta több gyülekezetből is csatlakoztak. Minden évben, mint hogy az egyetemes imahétnek van egy központi témája, igei vezérfonala, az idei évben olaszországi testvéreink választották ki. Egy teljes bibliai könyv, ez mindössze egy fejezet. Judás levele, 25 verszakból áll, ezen megyünk végig a héten, és ennek az egész hétnek a címe Judás leveléből kiemelve küzdjetek a hitért. Minden este együtt vagyunk, tulajdonképpen ez egy ökumenikus istentisztelet, énekléssel, igeolvasással, igehirdetéssel, és természetesen ami az ima hét elejárója és nagyon fontos része, ima közösséggel bárki hangosan is imádkozhat.
Január 14-én egésznapos esemény sorozattal tiszteleg a Magyar Színház és a Móra kiadó Fekete István író előtt születésének 125. évfordulója alkalmából. A közös élménynap célja, hogy a Tüskevár világa, a Kis-Balaton és az író természetközeli szemlélete kézzel foghatóvá váljon a közönség számára. A Magyar Színház tereiben egész nap változatos programokkal várják a látogatókat a Tüskevár című zenés játék előtt, illetve az előadás szünetében. Megelevenedik a Kis-Balaton, a pecasarokban a gyerekek horgászhatnak, miközben megismerhetik a Tüskevár rejtelmes világát, a mocsár titkait és Matula bácsi tanításait. A dolgozó sarokban kiállítás látható, a szerző életét és munkásságát illusztráló fotókkal, könyvekkel, továbbá tabló kiállítás és kvíz sarok is várja a közönséget. A tablókon Fekete István legismertebb műveinek világát fedezhetik fel a nézők feladatokkal és játékos kérdésekkel. Két előadást is tartanak 11 és 15 órai kezdéssel, a programokra és foglalkozásokra már 10 órától és 14 órától várják a gyerekeket. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Sokszor összetörtél, de lehetsz még egész. A visszaúton a szív mindig nehéz. Kapaszkodsz még, de régen nem hiszel. Hát akkor miért nem engeded el, ha napodnak az álmot felesel? Mire vársz, mire vársz, mire vársz? Már nem húz, amit letettél. Mire vársz, mire vársz, mire vársz? Legyél, akit látni szeretnél. Kinyújtott kézzel öleld magad, ezt a világot, amíg így szeret, hadd játszom benned még a kisgyerek. Pofonok jönnek és mennek sorban, meg a legszebb éveid a legjobb korban. Kitartasz még, de régen nem hiszel, hát akkor miért nem engeded el? Ne cipelj, amit senki nem viszel. Telefonodban fakulnak a képek, és a lábnyomainkat elfelejti a rét. Szaladjunk egyet, ha szeretnéd, még betakar a fű, míg letagad az ég. Mire
Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2025. január 10-e péntek van. A meteorológusok szerint esővel, záporokkal, néhol akár egy-egy zivatarral, valamint erős viharos északnyugatira forduló széllel hideg front érkezik. Az esőt havas eső havazás, illetve hózáporok váltják fel, de ezzel együtt északnyugat felől csökkenni fog a csapadékhajlam, és délelőtt megkezdődik a felhőzet felszakadozása. Estére többfelé kiderül majd az ég, ugyanakkor napközben sokfelé marad a szeles idő. A csúcshőmérséklet 3 és 7 fok között várható. És akkor a tartalomból. Szinte minden évben készülnek becslések arra vonatkozóan, hogy körülbelül mennyi fénykép fog készülni világszerte. 2023-ban ez majdnem 2 billió volt, mivel az ellőhető fotók száma végtelen, mindenről több képet készítünk, hát ha az első nem lett jó. Nem így gondolkodik azonban az, aki analóg gépet használ, csupán meghatározott számú képkocka áll a rendelkezésére, így kétszer meg kell gondolnia, hogy mit fényképez le. De miért lehet népszerű ma is ez a bizonyos szempontból elmaradott technika? Kívülállóként talán nehéz megérteni, de nagyon sok szerethető tulajdonsága van a módszernek, legalábbis dr. Dragon Zoltán, a Szegedi Tudomány Egyetem Angol-Amerikai Intézet adjunktusa fotós szerint. Kérem, tartsanak velünk! There's a hope for all who've gone astray. There's a road for all who've lost their way. There's a light that leads us back to grace. Forever shining, it never fades. There's revival stirring in my heart. Since your love unlocked these prison bars, and I'm a slave no longer to the dark. Forever changed, forever yours. Whoa,
él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Nagy Péter vagyok, a Ramocsaházi Református Egyházközség lelki pásztora. Kedves rádió hallgatók, Isten szól hozzánk, ezért hallgassuk most az ő igéjét János evangéliumából, az első fejezetnek első 8 verséből. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Vajon mit tennénk, ha a világ legfontosabb dolgát kellene elmondanunk csupán néhány mondatban? Biztos vagyok benne, hogy sokan meg sem próbálnánk. Vagy azért, mert nem tudják, hogy mi a világ legfontosabb dolga, vagy azért, mert ha tudják, akkor meg nem találják rá a megfelelő szavakat, vagy csak egyszerűen túl kicsinek érzik a kereteket. De voltak, vannak, és remélem, hogy lesznek emberek, akik megpróbálják. János ilyen volt. János olyan ember volt, aki megpróbálta elmondani a világ legjobb hírét, és meg vagyok róla győződve, hogy sikerült is neki. Nem véletlen az, hogy János evangéliuma nem az ókori írók művei között szerepel valami eldugott polcon, egy egyébként díszes könyvtárszobában, hanem a Bibliában van. A Bibliában, amelyről hisszük, hogy az Isten igéje, a teljes írás Istentől ihletett. Vallja Pál, és valljuk mi is. Nos, mit is mond János a világ legjobb hírének, és hogy mondja azt? A világ legjobb híre az ige. A magyar fordításban szándékosan nagy kezdőbetűvel írják, hogy össze ne cseréljük a cselekvést, létezést, történést kifejező, nyelvtani szóhasználatban gyakori igével. Amikor János beszél, az az ige mindent megelőz. Kezdetben volt az ige. Azaz, amikor még semmi más létező nem volt ezen a világon, az ige már akkor is volt. János a világ legjobb hírének összefoglalását valóban a világ elején kezdi. Kezdetben. Ismerős szó ez az Ószövetség elejéről, ami számunkra. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ezzel bizony arra utal, hogy a jó hír az megelőzte a teremtést. Nem az a jó hír, hogy kaptunk egy lakóhelyül szolgáló bolygót, a földet, ahol az élet kialakulhatott, s több ezer éve ez fennáll és működik. Ez is jó hír, hiszen azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. De a jó hír bennünket is megelőzött. Vagy még jobb, ha úgy mondjuk, bennünket már jó hír fogadott itt a földi világban. És ez nem más, mint az ige. Az ige az a jó hír, ami azóta is meghatározza ezt az egész teremtett világot. Miért? Mert benne élet volt. Ha nem lett volna benne élet, akkor a földön sem lenne élet. Az ember hosszú évszázadok, sőt évezredek óta kutatja, honnan is van az élet a földön. A Szentírás a jó hír részeként leírja a maga hitvallását ezzel kapcsolatban. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Isten azt üzeni ebben a jó hírben, minden rendben van. Életben vagy. Milyen fontos is ez. Amikor valakit visszahoznak valami veszélyhelyzetből, akkor az első és legfontosabb, hogy megnyugtassák. Minden rendben van, életben vagy. Az Isten ezt a jó hírt helyezte bele ebbe a világba. János erről beszél, az ige erről beszél, hiszen az ige önmagáról tesz bizonyságot. Más nem is tudna róla beszélni, hiszen minden teremtményt megelőzött az ige. Minden általa lett, és nélküle semmi sem. Csak ő tud önmagáról beszélni. Így hát nem is János szedi össze a legjobb gondolatait az igéről, hanem az ige szedte össze Jánost is, és tette őt apostollá, evangélistává, jó hírvivővé. Ugyanakkor az evangélium eleje már elmondja, hogy történt valami a jó hírrel. De a sötétség nem fogadta be. Az igében levő élet ugyebár a világosság, de erre a világosságra nem volt szüksége a sötétségnek. Nem fogadta be azt. Mert mi is lett volna, ha befogadja? Nem a világos lett volna sötétebb. A világos a sötéttel nem keveredik. Ha befogadja, akkor egyszerűen lelepleződik, hogy nincs sötétség. Ahol világos van, ott nem lehet sötét. Aztán megjelent egy ember. És ez még mindig a jó hírnek a része, annak is az eleje. Mert az embernek köze van a jó hírhez. Nem eredetileg, hanem krisztusilag. Az ember nem volt jelen a kezdetben, de mégis találkozhat a kezdetben mindent megalkotó igével, Isten szavával. Keresztelő János és az evangélista János is erről akar bizonyságot tenni. A sötétség elválaszt minket a világosságtól, de Isten terve az, hogy az övéi bizonyságot tegyenek a világosságról. Nem mi vagyunk a világosság, de máshonnan nem fogják meghallani az emberek, hogy van világosság, mert az Isten ennek hírét reánk bízta. És mit csinálnánk, ha ránk lenne bízva, hogy a világ legjobb hírét elmondjuk? Remélem, hogy megpróbáljuk újra és újra. Amen. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy olyan hírt bíztál ránk, amely nem csak ennek a világ számára, hanem a mi életünk számára is a lehető legjobb hír. Köszönjük, hogy ennek ismeretében, ennek tudatában élhetjük az életünket, hogy mindaz, amit teszünk, az ennek a jó hírnek lehet a része. Köszönjük, hogy Krisztusban felhatalmaztál bennünket arra, hogy ne csak éljünk, hanem tovább adjuk ezt a jó hírt. Ne csak éljünk benne, hanem tudjuk használni családunkban, gyülekezeti közösségeinkben, ott, ahol csupa rossz hír szól ma is, hírekből, tévében, rádióban. Arra kérünk, hogy erősítsd meg bennünk, és erősítsd meg általunk ebben a világban ezt a jó hírt a te dicsőségedre, a te lelked által. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Room.
Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Még csak nem egy hétig lehet pályázni a népszerű zöld energia támogatásra, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. A magyar családok előtt egy éve, 2024. január 15-én nyílt meg a jelentkezés lehetősége a Napenergia Plus programba. A kormány ingatlanonként legfeljebb 5 millió forinttal segít az energiatárolót is tartalmazó modern napelemes rendszerek telepítésében. A támogatási kérelmek benyújtásának határideje az indulás után kereken egy évvel jövő szerdán lejár. A korábban előregisztrált érdeklődők tehát még pár napig igényelhetnek állami hozzájárulást, a zöld energia termelését és tárolását, áramszámláik csökkentését szolgáló fejlesztéseikhez. Közölték azt is, hogy a kormány a Napenergia Plus programban 105,8 milliárd forintos keretösszeggel ösztönzi a családok zöld energia beruházásait. Kedvezőbb lett a borra való adózása idén, ugyanis a korábbinál több esetre érvényes az adómentesség, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Januártól már nem csak a vendégtől kapott borra való adómentes, hanem az is, amelyet a vendéglátó egység üzemeltetője ad. Ehhez azonban olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből kiderül, hogy ki mikor mennyit kapott, vagyis minden adatot fel kell tüntetni, ami a kifizetést igazolja. Hozzátették, hogy az átutalásos vagy bankkártyás fizetésre szintén ez a szabály érvényes. Tehát a közlemény szerint az így fizetett borravaló is csak akkor adómentes, ha arról egyértelmű nyilvántartás készült. Olvasható a közleményben. A Hortobágyi Nemzeti Parkban, Kállósemjén térségében folytatódik idén a Magyar Nemzeti Bank élőhely beruházása. A jegybank a tavalyi karbon lábnyomának az ellentételezéseként tájhonos, természetközeli erdőket telepít, mezővédő fasort alakít ki, és visszaállítja a fajgazdag homoki gyepterületet. A biológiai sokféleséget növelő, illetve a klímaváltozás hatásait mérséklő beruházás csaknem 36 hektárt érint, többnyire szántóként hasznosított területeken. Környezetvédelmi stratégiájában az MNB teljes karbonsemlegességet vállalt, kibocsátását a közlemény szerint ökológiai ellentételezési programokkal semlegesíti, a WWF Magyarországgal együttműködve. 2023 végén az egyfőre jutó karbonlábnyomot több mint 67%-kal mérsékelték 2019-hez képest, amikor elkezdődött a jegybank zöld programja.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Jártam mindenhol lassan, voltam már hátul a sorban. Volt úgy, hogy térdre borultam, az összetört szívemet húztam a porban. Nekem azt mondták, van, hogy az élet kihúzza néha alólam a széket. Ha esni kell, hadd essek, legalább megélem, amit ők sohasem mertek. Mindegy, ki mit mondott, velem együtt jártak a gondok. Én a szakadék széléről álmodtam nagyot. Minden egyes tévedésem erősebbé tett, mint régen. Már tudom, nem ortatom a világ súlyát a vállamon. Én semmit nem kaptam meg ingyen, senki nem bír. Értem, mégis ember lett belőlem, mégis ember lett belőlem. Mondtak már mindent rólam, gyerekként csak álmodoztam. A sarokba löktek, hittem a jóban, hogy megosztom azt, amit magammal osztam. Ma ugyanúgy tombol az akarat bennem, levegőt azóta se vettem. Az iránytűm a szívemben, a félelmem elkergetem. Mindegy, ki mit mondott, velem együtt jártak a gondok. Én a szakadék széléről álmodtam nagyot. Minden egyes tévedésem erősebb étett, mint régen. Már tudom, nem oldhatom a világ súlyát a vállamon. Én semmit nem kaptam meg ingyen, senki nem bír, azt ott értem. Mégis ember lett belőlem, mégis ember lett belőlem. Én egyedül másztam a hegyeket, ahol a lejtő folyton meredek. Előttem csak egy cél lebegett, hogy mindig megéljem a perceket. Én egyedül másztam a hegyeket, ahol a lejtő folyton meredek. Előttem csak egy cél lebegett, hogy mindig megéljem. Minden egyes tévedésem erősebb étett, mint régen. Már tudom, nem oldhatom a világ súlyát a vállamon. Én semmit nem kaptam meg ingyen, senki nem bír, azt ott értem. Mégis ember lett belőle.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, szinte minden évben készülnek becslések arra vonatkozóan, hogy körülbelül mennyi fénykép fog készülni világszerte. 2023-ban ez majdnem 2 billió volt. Mivel az ellőhető fotók száma végtelen, mindenről több képet készítünk, hát ha az első nem lett jó. Nem így gondolkodik azonban az, aki analóg gépet használ, csupán meghatározott számú képkocka áll a rendelkezésére, így kétszer is meg kell gondolnia, hogy mit fényképez le. De miért lehet népszerű ma is ez a bizonyos szempontból elmaradott technika? Kívülállóként talán nehéz megérteni, de nagyon sok szerethető tulajdonsága van a módszernek, legalábbis dr. Dragon Zoltán, a Szegedi Tudományi Egyetem Angol-Amerikai Intézet adjunktusa fotós szerint. Csizik Boglárka riportja következik.
Hát az analóg fotózás az egy elég nagy területet fed le. Igazából, ha visszamegyünk a kezdetekhez, akkor a fotózás, a fotográfia első kb. 150 éve, az, amit ma analóg fotózásnak hívunk, ők simán fotográfiának hívták akkor még, hiszen nem volt más, csak ez. Több különböző technológia versengett az elején, a 20. századra úgy konszolidálódott, hogy nagy részt a film alapú fotográfia lesz az, amit fotográfiaként fogunk emlegetni, és ez egészen a digitális eszközök megjelenéséig tartott, tehát azok a kisfilmes és középformátumú formák, amik jelenleg is egyébként működnek, ezek körülbelül addigra konszolidálódtak.
Miben különbözik a digitális fotózástól?
Alapvetően én azt szoktam mondani, hogy nagyon picit különbözik. Persze nagyon sok minden megváltozott már a digitális fotózáson belül is, tehát most már azért nagyobb a szakadék, de alapvetően arról van szó, hogy van egy sötét kamra, oda beesik a fény, és valamilyen fényérzékeny felület ezt a fényt rögzíti. Tulajdonképpen ennyi az alapelv. Az analóg eszközök esetén ez, ahogy mondtam az előbb, alapvetően filmre történik, tehát egy film van ott a fényképezőgép hátánál körülbelül, a hátlap előtt, a sötét kamrában. A digitális eszközöknél pedig egy szenzor, egy digitális szenzor, ami a beérkező úgymond analóg jelet, hiszen a fénynek a fizikai jellegzetességei határozzák meg azt, hogy mit fogunk látni. Szóval ezt az analóg jelet, ezt átalakítják digitálissá. De alapvetően a fényképezőgépeknek a felépítése, az alapelve, a működési alapelve az ugyanaz. Tehát inkább azt mondanám, hogy a rögzítés, a képnek a rögzítése az, ami különbözik. Persze azért most már el lehet mondani, hogy a digitális eszközeink, főleg a számítógépes fotográfia eszköztárával bővülve, jóval bonyolultabbakká váltak, mint annak idején az analóg gépek voltak, de az alapelv az nem változott.
Miben különbözik mondjuk az előhivatás?
Az előhívás az nagyban, mert ugye fizikai formátumról lévén szó, hát mindenki tudja, gondolom, vagy ha valaki már valaha látott akár filmen, vagy akár a családban analóg fotózást, akkor ugye amikor rögzül ez a kép, azt mi nem látjuk, és jobb is, hogy nem látjuk, mert ugye nem érheti fény azt a filmtekercset, amire rögzítettük a képet, azt még elő kell hívni. Ezt egy laborban lehet megtenni, ki otthon, vagy egy professzionális labor segítségével ezt meg tudja tenni, és utána lehet aztán levilágítani ezt a képet, vagy beszkennelni, attól függ, hogy ki hol szeretné ezt felhasználni. A digitális kép esetén, gondolom mindenki tapasztalta már a mobiltelefonjával is, olyan nagy előképzettségre nincs szükség, az azonnal láthatóvá válik, hiszen a digitális konverzió következménye az, hogy a kép azonnal fogyaszthatóvá, vagy megoszthatóvá válik.
Milyen alapfelszerelésre van szükség az analóg fotózáshoz?
Hát szükség van egy fényképezőgépre, meg egy objektívre, ez biztos, hogy kell, valamint valamilyen fényrögzítő anyagra, ez általában ugye a filmtekercs, és nagyjából ennyi. Ezen túl, hogyha valaki egy picit szeretné kontrollálni azt, hogy milyen képeket készít, akkor például vakukat szerezhet be, megtanulhatja a fénymérést. Alapszinten azért általában, hogyha nem egy automata gépről van szó, akkor analóg film kapcsán egyébként is jó, hogyha az ember érti, hogy a fény különböző minőségei hogyan befolyásolják a kép elkészítését. És aztán innentől kezdve tényleg a fotóson múlik. Ahogy említettem az előbb az előhívást, otthon is meg lehet csinálni, tehát hogyha valaki annyira szeretné beleásni magát, vagy annyi pénze van, meg annyi ideje, akkor saját magának elő tudja hívni ezeket a képeket. Ehhez nyilván mindenféle kémiai eszközt, meg egyéb technikai segédletet össze kell gyűjteni, meg ki kell alakítani egy szobát, ahol erre teret lehet biztosítani. Tehát mehetünk odáig is, hogy stúdiót alapít valaki, és akkor az ottani felszereléseket is elkezdi használni, de alapvetően megint csak a legegyszerűbb formájában, és szerintem amivel a legtöbben találkoznak, az egy gép, egy objektív és egy belevaló film.
Milyen gyakori hibákat követhetnek el az amatőrök?
Attól függ, hogy miről beszélünk. Technikai értelemben a leggyakoribb hiba az valószínűleg az, hogy vagy felülexponálnak, vagy alulexponálnak. Ez ugye azt jelenti, hogy vagy túlságosan sok fényt engednek a filmtekercsre, vagy túl keveset. És hogyha ezt nem tudják kontrollálni, a labor az alapvetően nem tudja, hogy milyen paraméterek mentén hívja elő, csak és kizárólag azt látja, hogy hivatalosan ez egy ilyen vagy olyan filmtekercs, és ennek megfelelően fogják előhívni a filmet. Lehet ezt persze tudatosan módosítgatni, ilyenkor illő szólni a labornak, hogy most én ezt alul exponáltam, úgyhogy így kell majd előhívni, ezt ők nagyon jól tudják. Tehát szerintem ez a leggyakoribb hiba. A másik pedig az talán, hogy ezek a gépek, vagy nagy többségük, főleg ott a 70-es évek előttről származó gépek, azok nem autofókusz rendszerrel működnek, tehát manuálisan kell beállítani az élességet. Hát ezt meg kell szokni. Attól függően, hogy milyen a gép, vagy bonyolultabb, vagy könnyebb, de mindenképpen szokni kell, pláne hogyha egy mai fiatal mobiltelefonhoz vagy digitális technológiához szokva először veszi kezébe ezeket a gépeket, akkor egy picit azért megijedhet tőle, de nem szabad egyébként.
Mit ajánl azoknak, akik érdeklődnek az analóg fotózás iránt, és el akarnak kezdeni foglalkozni ezzel a műfajjal?
Hát én mindenképpen egy automata gépet adnék a kezébe, sima 36 kockás tekercsel, átlag fényérzékenységgel, hogy nagyjából bármilyen szituációban tudjon képeket készíteni. Ne az legyen a fő probléma, hogy technikailag itt most valamit meg kell tanulni, hanem inkább élvezze, amit csinál. Élje át azt az élményt, hogy nem látja rögtön a képet, élje át azt az élményt, hogy várni kell, el kell vinni a laborba, dolgozni kell azért a képért, és utána ki kell értékelni, hogy mit csináltam jól, mit csináltam rosszul, és ha ez az egész elkapja, akkor utána váltson egy picit professzionálisabb, félprofi eszközre, ahol már ő maga tudja a beállításokat módosítani, és hát annál gyönyörűbb dolog nincs, amikor az ember az első olyan képet létrehozza, ahol még mindig nem látja, hogy sikerült-e, de már tudja, hogy sikerült.
Ön szerint miért preferálhatja valaki az analóg fotózást a digitális helyett?
Hát ez egy érdekes kérdés, több kutatást is megérne szerintem, szociológiai értelemben is, hogy miért fordulunk, vagy miért fordulnak, főleg a mai fiatalok az analóg technika felé, hiszen sokkal időigényesebb, bonyolultabb, nagyobb befektetést igényel, mint az, hogy elővesszük a mobiltelefont, és azonnal ott van az a kép, amit szerettünk volna, vagy remélhetőleg szerettünk volna elkészíteni. Azt gondolom, hogy az egyik válasz valószínűleg ez, hogy túlságosan könnyedén és túl sok képet készítünk, olyan képárban vagyunk egész nap, annyi impulzus információ, képi információ ér bennünket, hogy talán mindenkiben vagy sokakban megérett az, hogy egy picit lépjünk hátrébb és valami másféle módon örökítsük meg a körülöttünk lévő valóságot. Másrészt ugyanezen vonalon végig gondolva azt szokták mondani, hogy egy picit lelassít az analóg fotózás, pláne hogyha valaki manuálisan fókuszál, odafigyel a beállításokra, automata gépekre szerintem ez nem feltétlenül igaz. Annyiban viszont mindenképp igaz, hogy mondjuk 36 képet tudok készíteni egy tekercsre, akkor az 36 kép, azt át kell gondolnom, hogy mondjuk egy egyhetes nyaraláson, hogy osztom el, mik azok a pillanatok, amiket megörökítek, mik azok a helyzetek, amik számomra fontosak, amik úgy igazán vissza tudják adni annak a nyaralásnak vagy kirándulásnak az emlékeit, és szerintem ez a tudatosabb képkészítés, ez sokak számára egyre vonzóbb. Azon túl, hogy egyébként, hogyha valaki egy laborba is elmegy, és ott megérzi azokat a szagokat, meg ennek az egésznek a folyamatát átéli, akkor lehet, hogy az is csábító tud lenni.
És ön is az analóg fotózást preferálja?
Nagyon szeretek analóg fotóval foglalkozni, a fekete-fehér filmeket, azokat a konyhában hívom elő magamnak például. Professzionális felhasználásnál már azért megkívánja a piac, hogy minél gyorsabban, minél nagyobb felbontásban, minél előre haladottabb technikával készüljenek a képek, tehát ott nem igazán használjuk, inkább kuriózumként szoktuk felajánlani az ügyfeleknek, de én nagyon-nagyon szeretem, én nagyon szeretem az egész folyamatot, meg az egész gondolkodásmódot, ami ezzel jár.
Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Dragon Zoltánt, a Szegedi Tudományi Egyetem Angol-Amerikai Intézet adjunktusát, fotóst hallották. A riporter Csízik Boglárka volt.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
A lelkem nyugtalan, a testem friss, de mégis untalan. Látok visszatérő képeket, gondolnék rá, de néha nem merek. Hagyom, hadd menjen, hagyom, ne szenvedjek. Kell a nap, és szebb rész, tudom, még hátra van. Örökké élhetnénk mindannyian, a rossz álmokat minden hallgatom, a jót kéne végre meghallanom. Hagyom, hadd menjen, hagyom, ne szenvedjek. Hagyom, hagyom, hagyom. Egyszer majd fel kell a nap, és megsimogat, és majd a fény
Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.
Ismerlek jól, benned lélegzem már, hozzád láncolt száz illattal minden nyár. Mennyi szép közös emlék szól a rozészínű égboltról. Egy bőrönben minden felhő elfér, voltunk már távol, kár volt minden percért, amit még veled átélnék, nekem nem csak egy álomkép. Ma szabadabb vagyok veled, mert ez az ég a miénk, velünk sír, ha muszáj, ha közös szavakat kap a szívtől a száj. Így jött néhány nagy csend, és elvesztettünk párszor majdnem mindent. Múltunk tengerek ringadták, ezer év örömét hívják. Ma szabadabb vagyok veled, mert ez az ég a miénk, velünk sír, ha muszáj, ha közös szavakat kap a szív. Től a száj, jöhet bármi a végén, lesz akadály még száz, szívem része vagy drága hazám.
Mert ez az ég, ami velünk sír, ha muszáj, ha közös szavakat kap a szívtől a száj, jöhet bármi a
reggeli. az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.